A mai közös elmélkedésünknek a címe sok-sok jaj a farizeizmusról, és ami még ma is aktuális. Kicsit nagybőjtre is figyelve, nem olvasom fel most az egész részletet, mert nagyon hosszú, amikor egy-egy részhez érek, akkor majd fogom idézni. Megtalálható egyébként a Máté evangéliumának 23. fejezete. Hosszú sorozatban szinte pattognak a jajok egymás után. Jaj, jaj, jaj nektek, jaj nektek! Ritkán előforduló, szokatlan dolog ez Jézustól, hiszen ő a végtelenül kitár szívű szeretetről, az atyáról szólt eddig. Ő maga hozta el ezt a nyitottságot, reményt mindenkinek a jobb és az örök életre. Közel lévőnek, távol lévőnek egyaránt. És a jajkiáltás azt sugallja, hogy mégis létezik zsákutca az ember számára. Ez a jaj. És ez a zsákutca nem más, mint a farizeizmus. Általában a közhasznú gondolkodásmódunkban, beszédmódunkban képmutatást értünk farizeizmus alatt, de ennél sokkal több. Azt jelenti, hogy a farizeus csak önmagára hagyatkozik, elég önmagának. Úgy gondolja, hogy kizárólag a saját erejéből, érdeméből képes eljutni a magasabb rendű, örök, isteni életre. A törvények valóságos vagy hamisan értelmezett parancsainak szolgai betű szerinti teljesítése révén automatikusan jár neki az üdvösség. Senkire sincs szüksége, ezért számára Isten is csak bálvány, hamis kép, akitől kijár a boldogság, a betáplált cselekedetek után ő kötelességszerűen teljesíti az elvárásokat. Ezért zsákutca, ezért jaj, mert a farizeus önmagában, egymagában marad. Így ebben a lelki atmoszférában hangzanak el a jajok egymás után, ahogy mondtam, hogy szinte pattognak ezek a jajok. Mindenek ellenére Jézus, mielőtt elkezdeni ezt a sorozatot, egy nagy feladatot bíz tanítványaira. Az első bevezetés Mózes széke és a tényleges tettek. A farizeusok hallgatói felül emelkedve mindenen próbálják majd szétválasztani a hirdetett tan és a hirdetők magatartását. Mivel a farizeusok többnyire Mózes tekintélyével vezetik a népet, szavukat követni kell. Ez jelenti, hogy ők ülnek Mózes székében, tehát szavukat követni kell, ha valóban szentírási szavak azok, de a tetteiket nem. Ez bizony igen nehéz feladat, mert van egy másik oldala, mindenkinek joga van ahhoz, hogy hiteles emberek szóljanak Istenről, sőt, Jézus saját tanítványaitól, apostolaitól meg is követeli ezt. Só, a világosság, a hegyre épült város. A mai hithirdetők, apostolok hitelességére itt most csak utalok azzal a megjegyzéssel, hogy bizony-bizony az egyház történelemben sokszor nagyon kemény megpróbáltatás volt a hithirdetőt és a hirdetett igét megkülönböztetni. Tehát a hithirdető életét, magatartását attól, amit hirdet. Mert ugye, még egyszer mondom, hogy mindenkinek joga van elvárni, hogy a hirdetett ige összhangban legyen a hirdető életével. Mégis Jézus azt mondja, hogy próbáljuk szétválasztani, tehát igen komoly feladatot vár el tanítványaitól. És most jöjjenek a jajok egy-két hozzáfűzéssel, aktualitással. Egy bizonyos szintig az írástudók, farizeusok a Mózes által közvetített, lejegyzett isteni igét tanították, de erősen keveredett a tanítás emberi, sokszor képtelen magyarázatokkal és a hirdető komolytalan életével. Tehát gondoljunk csak a szombatra, isteni parancs, a nyugalom napjának parancsa, 10 parancsban is benne van, és mennyi minden aprólékos kiegészítő tanítással ellátták a szombati lépéseknek a száma és a többi, amit ismerünk. Tehát, ahogy Jézus mondja, és itt már megyek sorban, nagy, nehéz terheket raknak az emberek vállára, de ők semmit sem viselnek el azokból. Sőt, érzéketlenül ridegen nézik a jóhiszemű, Isten kereső emberek mély szenvedését a lelki terhek miatt. Egy második lépés. Ez talán nem mindenki számára ismerős, hogy szélesre szabadják imaszíjukat. Mit jelent ez? Szentírási előírás az, hogy Istenre és a törvényre való emlékezésül ima szíjat és homlokpántot kell viselni a törvény különböző idézeteivel, valamint emlékeztető rojtokat a ruhán vagy alsó ruhán. Ez magában szép szokás, de jel és eszköz csupán a lényeg felé vezető úton. És itt az eszközből cél lett, a bojtok és a szíjak a fontosak, már nem is az ima. És mit tesznek még? Tolonganak a főhelyekért, az első székekért. Megint a fizikai előlevés, a lelki helyet. Tulajdonképpen egy nagyfokú materializmus ez gyakorlati értelemben, mert úgy gondolják, hogy a hely látható voltából remélhetnek neki kiáró kegyelmeket. És eközben mindenki látja, ő ott van, ő imádkozik. Eszébe se jut, amit Jézus mond, hogy Isten a rejtekben is lát. Hát nagyon ide kívánkozik a farizeus és vámos történetéből a helyszínnek a megrajzolása. Ugye a farizeus egész előre ment, és ott imádkozott, a vámos hátul állt meg. Következő, rabbinak, atyának, tanítónak hivatják magukat. Nehéz erről szólni nekünk, katolikusoknak, meg keleti egyház tagjainak is, mert az egyház gyakorlatában nagyon hamar kialakult az atya megszólítása a lelkipásztorok felé. Bár sokszor eltűnt, majd ismét divatba jött. Például emlékszem rá, gyerekkoromban éppen nem volt annyira szokásban, akkor még nem hívták atyának a főtisztelendő urakat, a papokat. Szerzeteseknél is változó, van, ahol a papok is testvérek, tehát nem mondják, hogy atya, hanem mindenki testvér, van, ahol atyák. Most ezt valahogy fel kellene oldanunk Jézus tiltó parancsát, hogy senkit se szólítsatok atyának, de hogyan tegyük ezt? Segít talán a bevezető, hogy ne hivassátok magatokat atyának, tehát a lelki vezető ne törekedjék erre, ne kényszerítse ki, és minden szolgálatában éreztesse, hogy ő is az egyetlen atya gyermeke, és kegyelemből él. Szabadon hagyja, hogy testvérei, rábízottak esetleg, spontán szeretetből kedveskedve így szólítsák, de azért a viselkedésében, ma reggeli evangélium, legyen mindenkinek a szolgája. Valószínűleg nem betű szerinti megvalósításról, hanem inkább lelkületről van szó, tehát vagyis nem a maga a atyaszó elhangzásáról, hanem az, hogy milyen lelkülettel vagyunk. Én személy szerint még mindig nem szoktam meg, lehet, hogy most ezzel nagyon egyedül állok, az atya megszólítást, de ez gondolom egyéniség kérdése is lehet. Tehát itt is legyen szabadság. A következő súlyos megjegyzés a mennyek országának a bezárása. Bezárjátok mindenki előtt, és magatok sem igyekeztek oda. Egyik legsúlyosabb tettük. A mennyek országának elzárása kettős bűn, mert a képmutatók előírásaikkal megnehezítik a rájuk bízottak Isten felé vezető útját, ugyanakkor ők sem tesznek egyetlen lépés sem, mert belegabajodnak szövevényes és bonyolult életvitelükbe. Nagyokat imádkozva föleszik az özvegyek házát. Hát ez is egy nagyon súlyos hasznot is húznak a szolgálatból, kisemmizve a legszegényebbeket. Ez a rész egyébként nincs meg minden szentírási forrásban, minden fordításban, de nagyon-nagyon fontos rész mégiscsak, hogy a szolgálatból ők hasznot merítenek, és kisemmiznek másokat. Felborult gondolkodásmód. A következő az sokféle ma már homályba vesző szokás és esküformula. A lényege ezeknek az, hogy a farizeusok mindig a külsőre gondolnak, a belső és igazi értékeket elhanyagolják. Különböző adók, adományok és mellette a szívtelenség. Sok elő nem írt adományok, tizedek, szorgalmas fizetése, tehát ezek közül van, amelyiket a törvény előír, másokat már nem, hanem ők srófolják, ha szabad ilyen idegenül mondani, újabb és újabb módokat találnak, adó módokat, és ezt szorgalmasan betartják, de ugyanakkor jéghideg emberi kapcsolatok jellemzik őket. Után a külső tisztaság és a belső sötétség, ugye tisztára mossátok a pohár és a tál külsejét, de belül rablott holmival és szennyel tele. Tehát erről is már egyszer beszéltünk, hogy mi az igazi tisztaság Jézus szemében és Isten az Atya szemében, vagyis a rituális törvények megtartása közben a szív érintetlen marad. A külső megvan, a külső tisztaság, és eközben a szív változatlanul sötét. Ez még tovább erősíti a következő nagyon szép hasonlat, a fehérre meszelt sírnak a hasonlata is, vagyis ékeseknek látszanak kívülről, de belül holtak csontjaival vannak tele. Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. A következő lépés a régi prófétákkal szembeni farizeus magatartás, vagyis a régi prófétáknak sírboltot és díszes emlékművet állítanak, de ugyanakkor tulajdonképpen ma is megtennék ezt, amit az őseik a prófétákkal, és hát ez is egy képmutatás, mert így is bűnrészesek a próféták vérében. Nehéz szavak, ugye, kígyók, viperák, fajzata, milyen ritkaság ez Jézustól, de nem tehet mást, ezt kell mondania, mert ez a legnagyobb zsákutca, ahogy mondottuk. És aztán a befejező rész, hogy jönnek sorba-sorba az Isten küldöttjei, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket, írástudókot, némelyeket közülük megöltök, keresztre feszítetek, másokat megostoroztok a zsinagógákban, és városról városra üldöztök. Úgyhogy ez is ismerjük a szőlőmunkások története, nemrég volt, ott is sorra küldi végtelen szeretetében a küldötteit. Mindegyiknek a sorsa Ábeltől azonos a legutóbbi időkig. A befejezés az látszólag pessimista, de csak látszólag, az evangélium fényében azonban nem. Most tükörbe pillantottunk. Reményeim szerint, bár nagyon kemény beszéd ez, de sikerült ebbe a tükörbe belepillantanunk. Nem csak régi korok, régi vallásos csoportjairól szól ez a sorozatos jaj, hanem mindnyájunkról. Ha nem is szóról szóra, sorról sorra érvényes ma minden jaj, de mint veszély, mint az önbecsapás veszélye ott kering körülöttünk. Lassan, nagyon lassan, sorról sorra olvasgassuk. Érezzük át, nem a mi úgynevezett jóságunk a fontos, sohasem, hanem az Isten szeretete. Érezzük át, hogy minden eszköz, minden vallási módszer, minden jámborsági gyakorlat önmagában csak eszköz és nem cél. Nagybőjt idején már ezt egyszer említettem, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy az egyház által felkínált nemes eszközökből cél legyen, és azoknak a végrehajtása, mint egy ilyen, hát szintén egy ilyen farizeus látványossága váljék bennünk, és elhitessük magunk alól, hogy hát de jók vagyunk mi, készültünk a húsvétra. És közben nem vettük észre meghalni teljesen, és föltámadni Jézussal, és másokért élni. Ha kifordultunk önmagunkból, és ilyen magatartást veszünk fel, mindig van erő és kegyelem, azt mondtam, hogy zsákutca, de mégsem az, mert van erő és kegyelem, ami segít csendesebbé, alázatosabbá változnunk. Csak annyit említek, hogy a írástudók és farizeusok csoportjából is lettek Jézus tanítványai. Sőt, pont ketten közülük még tanúságot is tettek róla, amikor már mindenki elhagyta őt a sírnál. És így, ha olvassuk, beletvillantunk ebbe a tükörbe, és hallgatjuk ezeket a jajokat, ne ijedjünk meg, hanem bízzunk az isteni irgalmasságban, és a jajok mellé mindig olvassuk el a boldogságokat.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.